Erre több a turista, közel 3%-kal nőtt a szálláshelyek forgalma augusztusban. 60 milliárd forint a kórházaknak, az Európai Uniós támogatás 60 kórház fejlesztésére elég. Tragédia a kaszkadőr bemutatón tuningolt terepjáró hajtott a nézők közé Mexikóban, legalább 80 köztük gyerekek is meghaltak. Már 4 rókában mutatták ki a veszettséget, Bács-Kiskun megyében ebzárlatot rendeltek el. Jó napot kívánok! Jelentősen fellendült a magyar turizmus augusztusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2,9%-kal több éjszakát töltöttek el a turisták magyar szálláshelyeken. A szokásos tendenciától eltérően jelentősen nőtt a belföldi vendégforgalom a külföldihez képest. Szakértők szerint ez a Széchenyi pihenőkártyának is köszönhető, amit már több mint 2000 helyen fogadnak el. Összesen 3 milliárd forint értékben fizettek ezzel a turisták. A legforgalmasabb turisztikai célpontok a gyógyszállók, illetve a 4 és 5 csillagos szállodák voltak a nyár végén. Csak nem 60 milliárd forintból újabb kórházfejlesztések indulnak az országban, jelentette be Szócska Miklós egészségügyi államtitkár. Az uniós támogatásból 10 milliárd forintot az onkológiai ellátórendszerre, a többi pénzt további 60 kórház fejlesztésére fordítja a tárca. Ma csak nem 80 intézményben zajlik valamilyen fejlesztés az országban.
A legmodernebb CT-készülékkel vizsgálhatják a daganatos betegeket a Miskolci megyei kórházban. Az intézmény uniós pályázaton nyert pénzt egy onkológiai központ kialakítására.
Valamennyi olyan osztálynak, amely daganatos betegeket lát el, olyan osztálynak a műszerfejlesztéséről beszélhetünk.
Hamarosan további 10 kórház válhat ilyen onkológiai központtá az országban. Uniós forrásból összesen 10 milliárd forintot fordítanak az ellátórendszer fejlesztésére, így a betegeknek nem kell a fővárosba utazniuk bizonyos vizsgálatokért.
Megvannak az ütemtervek természetesen. A pályázat keretén belül még a sterilizáló is felújításra kerül.
Az uniós forrásból pedig további 60 kórház is megújulhat, köztük a Mohácsi kórház is. A Baranya megyei intézmény több mint 1 milliárd forintot nyert a pályázaton. Ebből a teljes belgyógyászati tömböt felújítják a kardiológiával és a gyermekgyógyászattal együtt, de egy új CT-t is kap a kórház.
Én azt hiszem, ez már egy európai szintű korszerű és biztonságosabb betegellátásnak ad majd otthont az új épületszárny.
Újabb 60 milliárd forint érkezik.
Összesen ennyi Európai Uniós támogatásból gazdálkodhat most az egészségügyi tárca. Az induló program már a harmadik olyan pályázat, amely uniós forrásból indult. A cél, hogy hatékonyan működjenek az intézmények, és javuljon az ellátás színvonala. Az országban csak nem 80 kórházban folynak felújítási, fejlesztési munkálatok.
Ha összeadjuk azokat a fejlesztéseket, amik jelenleg zajlanak a magyar egészségügyben, akkor egy 300 milliárd forintos fejlesztésről beszélhetünk. Tehát az ember emlékezet óta ilyen fejlesztés a magyar egészségügyben nem volt.
A fejlesztésekről az egészség.hu honlapon is lehet tájékozódni, később ezen az internetes oldalon pedig akár időpontot is lehet majd foglalni a kórházakba.
Magyarország elkötelezett a vízügye mellett, és kész arra, hogy részt vegyen az ENSZ főtitkár víz- és szanitációs testületének munkájában, jelentette ki Áder János. Az ENSZ főtitkár víz- és szanitációs testületének ülésén, amely egyik felvezető eseménye a holnap kezdődő budapesti vízvilág találkozónak. A köztársasági elnök emlékeztetett arra, az elmúlt 11 évben 3 rekordot döntő árvíz vonult le a Dunán, és csak az összefogásnak köszönhetjük, hogy sikerült medrében tartani a folyót, és hogy emberéletben nem esett kár. Áder János hangsúlyozta, saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy mit jelent a klímaváltozás, és az esetleges veszélyekkel szemben csak nemzetközi összefogás segíthet.
Pontosan tudjuk azt, hogy semmi garancia nincsen arra, hogy egy év múlva, 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva nem jön a még az idei rekordot is megdöntő víz.
But we know that we cannot expect that within 1, 2, 5, 10 years there will not be another flood. That is going to be the flood of the century.
És azt is tudjuk, azt is látjuk pontosan, hogy ezen a helyzeten csak egy nemzetközi összefogás.
Magyarország erőteljesen támogatja Szerbia Európai Uniós integrációját, déli szomszédunk pedig hálás ezért hazánknak. Hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök és Iván Mirkics szerb külügyminiszter mai megbeszélésén. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az egyeztetésen szóba került a két ország közötti nagyszabású határátkelő fejlesztési program, valamint a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése is. Abban is megállapodtak, hogy hamarosan magyar-szerb ösztöndíj program indul. Beigazolódott, amit a kormány már többször hangsúlyozott, hogy a magyar ellenzék az Európai Unión keresztül támadja Magyarországot, jelentette ki Gíró Szász András kormány szóvivő. A szocialisták EP képviselője Herzog Edit tegnap elismerte a híradónak, hogy az MSZP brüsszeli politikusai is részt vettek a Távárás jelentés elkészítésében. Hozzátette, ők azért dolgoztak, hogy a jelentés ne tartalmazzon Magyarországgal szembeni pénzügyi és politikai szankciókat.
Ez egy európai baloldali akció.
Ezt mondta Orbán Viktor a Tavares jelentés elfogadása után a Kossuth Rádióban adott interjújában még júliusban. A miniszterelnök azokban a napokban, amikor az Európai Parlament szavazott a Magyarországot elítélő jelentésről, többször kijelentette, hogy egyes magyar politikusok külföldi fórumokon az ország ellen fordultak.
Nem támogatunk semmi olyan intézkedést az Európai
Mesterházi Attila, az MSZP elnöke még a jelentés elfogadása előtt kijelentette, hogy nem támogatnának olyan intézkedést, ami kárt okoz a magyar embereknek, és cáfolta, hogy a nemzetközi bírálatok egy baloldali összeesküvés részei lennének. A Tavares jelentés a négy MSZP-s európai parlamenti képviselő bizonyítványa. Ez derült ki Herzog Edit, szocialista EP képviselő hétvégén nyilvánosságot kapott internetes írásából, amit a saját honlapján tett közzé. Ahogy fogalmazott, a jelentés összeállítása elsősorban Göncz Kinga és Tabajdi Csaba érdeme, és a jelentés elfogadtatásáért ők mindent megtettek. A politikus később arról ír, hogy a Tavares jelentés mindenben megfelelt a vállalásaiknak.
A szocialista párt nem vett benne részt, ettől még...
Mesterházi Attila a hétvégén azt mondta, nem igaz, hogy az MSZP-nek köze lenne a Tavares jelentéshez.
Ebben a kérdésben egyértelműen állást foglalt a Magyar Szocialista Párt elnöksége.
Herzog Edit a ma reggelben megerősítette, hogy az MSZP elnökségének állásfoglalása alapján kellett részt venniük a Tavares jelentés összeállításában. A szocialista európai parlamenti képviselő szerint nekik is köszönhető, hogy több szankció kikerült a jelentésből.
A mi egyetértésünk és a Magyar Szocialista Párt elnökségi álláspont alapján, nagyon sok munkával, még egyszer hangsúlyozom, sikerült ezeket a szankciókat eltüntetni, ami szerintem Magyarország lakosságának fontos.
Lebuktak sokat szóra, és nem is utoljára.
Kiderült, hogy a Tavares jelentés megszületéséhez köze volt az MSZP-nek, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki hozzátette, ezen nem lepődtek meg.
Ez derült ki, hogy egy politikai alapú, koncepcionális, hazug lejárató jelentést irattak ezzel a portugál kommunistával. Az nagyon szomorú, hogy a szocialistáknak fontosabb a saját esetleges politikai hasznuk, már amennyi van ebből, mint az, hogy Magyarország egységesen kiállhasson a saját érdekei mellett az Unióban.
Nincs új a nap alatt.
Gíró Szász András kormány szóvivő a ma reggelben azt mondta, beigazolódott, amit a kormány már többször hangsúlyozott, hogy a magyar ellenzék az Európai Unión keresztül támadja Magyarországot, ha rövid távú politikai érdeke úgy kívánja.
Szétszilálódtak a kapcsolatok az elmúlt hetekben Gordonnal és Attilával, ezt mondta Gyurcsány Ferenc a Kossuth Rádióban. A volt miniszterelnök a múlt héten SMS küldött kollégáinak, amiben azt vetette fel, hogy az MSZP, az Együtt és a DK közösen ünnepelje október 23-át, de erre Gyurcsány Ferenc ma reggelig nem kapott választ. Pedig Bajnai Gordon azt nyilatkozta, hogy ő küldött neki válaszüzenetet.
Attila és Gordon, országjáráson vagyok. Más se hallok, mint hogy össze kell fogjunk. Nem gondoljátok, hogy az MSZP-nek, az E14-nek és a DK-nak közösen kellene ünnepelni október 23-át? Ezt az SMS-t küldte Gyurcsány Ferenc Mesterházi Attilának és Bajnai Gordonnak. A Demokratikus Koalíció elnöke közösségi oldalára is kitette a szöveget.
Még.
Gyurcsány Ferenc múlt héten nem kapott választ, de azt mondta, megérti, hogy Bajnai Gordon és Mesterházi Attila még gondolkodik.
Hát nézze, szerintem nyilván most hezitálnak, gondolkodnak az én kollégáim, hogy mi a jó válasz, én ezt megértem, de azt gondolom, hogy pár nap elég lesz nekik belül eldönteni, hogy mit kell erre válaszolni.
Bajnai Gordon ma reggel 7 után pár perccel az ATV-ben azt mondta, megszületett a válasz, és elküldte.
Válaszoltam ma reggel SMS-ben is.
Kapott már választ?
Még nem, de fogok.
Gyurcsány Ferenc ezt negyed órával később a Kossuth Rádióban mondta, vagyis addig nem kapott választ Bajnai Gordontól, de hozzátette, arra számít, hogy mindketten igent mondanak majd a DK javaslatára.
A fogadnom kinek, azt mondanám, hogy napokon belül igent fognak mondani a javaslatra.
Bajnai Gordon az ATV-ben arról beszélt, azt szeretné, ha Gyurcsány Ferenc eredeti javaslatával ellentétben nem csak az MSZP, az Együtt és a DK ünnepelnek közösen, hanem jóval több ellenzéki szervezet.
Mindenkinek, aki a demokratikus oldalon az Orbán rendszerrel szemben áll, annak esélyt, lehetőséget kell adni, hogy oda jöjjön, hogy ott közösen ünnepeljen, és nyilván észszerű keretek között felszólaljon.
Tehát a NSZP-től a szociáldemokratáig, a liberálisoktól a nem is tudom ki mindenkiig.
Így.
Gyurcsány Ferenc a Kossuth Rádióban arról is beszélt, Bajnai Gordonnak és Mesterházi Attilának azért SMS-t írt, és nem telefonon hívta őket, mert már visszafogottabb a kapcsolat köztük.
Kicsit szétzizálódtak azért a kapcsolatok itt az elmúlt hetekben. Gordonnal és Attilával is most visszafogottabb.
Mesterházi Attila és Bajnai Gordon augusztus végén abban állapodott meg, hogy a demokratikus koalícióval nem kötnek választási együttműködést. A hvg.hu baloldali pártoktól származó információi szerint Gyurcsány Ferenc pártjának erősödése viszont új helyzetet teremthet. Vagyis újra tárgyalhatják az MSZP és az Együtt közötti megállapodást. Gyurcsány Ferenc is erről beszélt reggel a Kossuth Rádióban. Azt mondta, most minden párt önállóan készül, de tavaszra újra meg kell nézni, hogyan működjenek együtt a baloldali pártok.
Az elmúlt időszak legsúlyosabb összecsapása volt Egyiptomban azóta, hogy a biztonsági erők augusztus közepén lerohanták Mohamed Mursi megbuktatott elnök híveinek két ülőtüntetését. A biztonsági erők és az iszlamisták összecsapásaiban ezúttal 51-en haltak meg, és legalább 80-an megsebesültek.
Lézersóval és tűzijátékkal ünnepelte az egyiptomi vezetés a kairói stadionban október 6-át, a fegyveres erők napját. 40 éve ezen a napon tört ki a negyedik izraeli arab háború, amellyel Egyiptom és Szíria az 1967-ben Izrael által elfoglalt területeket akarta visszaszerezni. A látványos bemutatót Egyiptom ideiglenes miniszterelnöke Adli Mansour és a hadsereg főparancsnoka Al-Sisi tábornok együtt nézte végig. Mindeközben Kairó több részén a hadsereg által eltávolított iszlamista elnök Mohamed Mursi támogatói tüntetésbe kezdtek. A muzulmán testvériség hívei Mursi hatalomba való visszahelyezését és a katonai vezetők távozását követelték. Tartalékos voltam az arab-izraeli háborúban. A hadsereg akkor nem azt az elvet képviselte, mint amit most. Mi akkor az izraeliek ellen harcoltunk, nem az egyiptomi nép ellen, mondta egy tüntető. A hatóságok előző nap mindenkit figyelmeztettek. Aki a nemzeti ünnepen a hadsereg ellen tüntet, azt ellenséges ügynökként fogják kezelni. A tüntetők ennek ellenére be akartak nyomulni a Kairó központjában lévő Tahrir térre, a kormánypárti megemlékezések helyszínére. A biztonságiak azonban úgy határták. Mursi hívei ezután összecsaptak a rendőrséggel és az egyiptomi vezetés támogatóival. Kövekkel, gyújtóbombákkal és sörétes puskával támadtak rájuk. A rendőrök éles lőszerrel és könnygázzal válaszoltak. Kairóban legalább 40-en haltak meg az összecsapásokban, de a vidéki megmozdulásoknak is több halottja van.
Legalább 80 meghaltak, köztük gyerekek is, és csak nem 80-an megsebesültek, amikor a közönség közé hajtott egy tuningolt terepjáró Mexikóban. Az úgynevezett Monster Truck műsor részeként néhány személyautót nyomott volna agyon. A vezető azonban elvesztette uralmát a jármű fölött. A tragédia a nézőtér mellett történt, és kerítés sem volt, ami megvédhette volna az érdeklődőket. A vezetőt őrizetbe vették. Már 4 rókában mutatták ki a veszettséget Bács-Kiskun megyében, ezért szinte az egész megye területére ebzárlatot, vagyis sétáltatási tilalmat rendeltek el. A kihelyezett csalik miatt a haszonállatokat nem lehet a szabadban legeltetni.
Tompultabbá, bágyattabbá válik az állat, rekettebb lehet az ugatása, sőt akár a hangját is elvesztheti.
Ezek a veszettség első jelei, magyarázza az állatorvos, majd később a veszett állat nyáladzani és dühöngeni kezd, lebénulnak a végtagjai, és valószínűleg néhány napon belül el is pusztul. Ebben a kecskeméti állatorvosi rendelőben naponta több kutyát is hoznak veszettség elleni oltásra, azóta, hogy elterjedt a veszett rókák híre.
Aki esetleg el volt maradva a veszettség oltása, azok általában most igyekszenek bepótolni, tehát legtöbben azért megijedtek ettől a veszettség hírtől, ezért elhozták beoltatni az állataikat.
Bács-Kiskun megyében a múlt hónapban 4 rókában is kimutatták a veszettséget, ezért most több területen is csalikat szórnak szét, hogy a környékbeli vadállatoknak így adagolják be a veszettség elleni szérumot.
Ez az intézkedés mindenképpen elsősorban az emberek egészségének megóvását szolgálja, hiszen a veszettség az egy nagyon súlyos zoonotikus megbetegedés, állatról emberre terjedhet, és közvetlenül az ember egészségét, sőt az életét is veszélyeztetheti.
A kihelyezett csalik miatt az egész megyében legeltetési tilalmat, valamint 90 napos ebzárlatot rendeltek el. Ez azt jelenti, hogy a kutyákat nem lehet az utcára kivinni.
A fűtési szezonnal együtt megjelentek a kéménytüzes és füstmérgezéses esetek. A legtöbb problémát a fűtőberendezések helytelen használata okozza, és az, hogy sokan nem ellenőrzik és tisztítatják rendszeresen a kéményeket.
Hosszú percekig oltották a tüzet a nyíregyházi tűzoltók ennél a családi háznál. A lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy a ház teteje teljesen leégett. A tulajdonos kátránypapírral gyújtott be, valószínű, hogy ez okozhatta a kéménytüzet. A fűtési szezon kezdetével egyre több a hasonló eset. A legtöbb problémát az okozza, hogy sok ingatlan tulajdonos még a fűtőberendezések kötelező ellenőrzését sem végezteti el. Sőt, van, aki akkor sem fordul szakemberhez, ha komoly átalakításokat végez.
Bármilyen beavatkozás, tüzelőberendezés, cserét, tüzelőanyagváltást, kéményjavítást, nyillázáró cserét, vagy olyan beavatkozást, átalakítást csinálnak a lakásba, ami érintheti valamilyen formába a tüzelőberendezés kémény együttes üzemét, előtte mindenképpen szakembert, épületgépészt, kéményseprőt, gázszerelőt okvetlen hívjanak ki.
Több mint 8000 kéménynek a használatát tiltottuk be.
Január 1-től, ha a kéményseprők a helyszínen megállapítják, hogy a füstelvezetők közvetlen veszélyt jelent, akkor annak használatát a katasztrófavédelem ideiglenesen be is tilthatja.
Az égés termék visszaáramlik a légtérbe. Ha az égés termék elvezető állékonyságával, tömörségével vannak problémáink, ha a rögzítő nem megfelelően rögzítettek az összekötő elemek, ha tisztítónyílás nem zárható, tehát ezek mind olyan körülmények, amelyek a közvetlen veszélyeztetést eredményezik, és ennek következtében történik meg a tiltás.
Ellenőriztesse fűtőberendezését kéményi.
A katasztrófa védelem folyamatosan, így ezzel az oktató filmmel is igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a fűtőberendezések helyes használata. Idén már 12-en haltak meg szénmonoxid mérgezésben. A gáz az esetek többségében a nem megfelelően működő kéményből áramlott vissza.
Ez volt a Híradó délben. További derűs jó napot kívánok!
Forma 1. Japán nagydíj. Második szabad edzés pénteken 23 óra 20 perckor. Időmérő edzés szombaton 6 óra 45 perckor. Futam vasárnap 7 óra 30 perckor. Élőben az M1-en. Versenyben vagyunk.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Jó napot kívánok! Ma délután Telkiben találkoznak a magyar labdarúgó válogatott tagjai, akik pénteken Hollandia ellen játszanak VB-selejtezőt.
A Románia elleni meccset már sorsdöntőnek neveztük, de a sors úgy akarta, hogy a bukaresti vereség ellenére is maradjon még esélye elérni a pótselejtezőt a magyar válogatottnak. Ehhez viszont a jövő évi VB-re már kijutott, Hollandia ellen kellene nyerni idegenben.
Észtországban 2-2-t játszottak, szerintem a Fangal komoly fejmosást adott nekik, egy holland válogatott nem engedheti meg magának sehol, hogy kikapjon, nyilván nagyok ellen, nem a nagyok erre gondolok, de én úgy gondolom, hogy akár A csapat, akár C csapat játszik Hollandiában, szerintem még egy B, meg egy C csapat lehető veszélyesebb lenne ránk nézve, én úgy gondolom, hogy A csapattal fognak játszani a holland.
Én azt mondom, hogy jó csapatok ellen lehet igazán jó futballozni, hiszen egy beálló védelme ellen sokkal nehezebb dolga lehet egy válogatottnak. Nyílt futballt játszó holland csapat ellen nekünk is nagyobb lehetőségünk lesz gólt szerezni. Mindenféleképpen jó mérkőzést várok, és remélem, hogy egyszer a szerencse is mellénk pártol.
És miért ne láthatnánk egy nagyon jó mérkőzést a hollandokkal? Ezt megtettük másfél évvel ezelőtt.
kint. Olvasva névsort, szinte a legerősebb összeállítással lépnek ellenünk majd pályára. Még az a De Jongot is meghívta a Fangál, aki idáig az utóbbi időben nem kapott meghívást. Tehát azt látszik, hogy nem veszik félváról, de mi sem.
A péntek esti holland magyar VB selejtezőt 8:45-től közvetítjük itt az M1-en, a második félidőt pedig 21 óra 28 perctől a Kossuthon is meghallgathatják. A 8. forduló sem hozott változást a spanyol bajnokság menetében. A nagy csapatok ismét nyertek, és most már megállapíthatjuk, hogy a szokásos módon a Real nehezen a hajrában, az Atletico szorosan, de biztosan, míg a Barcelona fölényesen.
Elsőként a Real Madrid lépett pályára Valenciában a Levante vendégeként. Eseménytelen első fél idő után a második már hozott izgalmakat is. Az 57. percben Papa Babacar Diawara révén a hazaiak szereztek vezetést, amit 4 perccel később Sergio Ramos egyenlített ki egy szöglet után. A 86. percben újra előnybe került a Levante a marokkói elzárgójával, de a Real mégis 3 ponttal távozott, hiszen Morata 90. percben 2-2-re alakította az állást, sőt a 94. Cristiano Ronaldo is betalált egy szerencsésen megpattanó lövésnek köszönhetően.
A Barcelona a Valladolidot fogadta Messi nélkül, és korán már a 10. percben hátrányba került. Javi Guerra fejelte a labdát Victor Valdez kapujába. Aktivizálta magát a katalán csapat, és a 14. percben Alexis Sánchez 18 méteres ágyúzásával egyenlített. A döntés a második félidőre maradt, amikor Neymar vezérletével sorjáztak a veszélyesebbnél veszélyesebb helyzetek, amiből 3-at ki is használtak a hazaiak. Az 52. percben Xavi, a 64. percben Alexis Sánchez, míg a 72. Neymar zárta góllal a vendégek számára követhetetlen kombinációt. 4-1-es győzelmével továbbra is hibátlan a Barcelona, és már 46 forduló óta vezeti a spanyol pontvadászatot.
Arról, hogy ezt pontazonossággal teszi, az Atlético Madrid tehet, amely a Celta Vigót múlta felül a vasárnapi matiné meccsen. Diego Costa ugyan kihagyott egy büntetőt, de előbb Godinnal felesben bevette a vigói kaput, majd egy kontra végén maga is betalált. A végjáték mégis váratlanul szoros lett, mert Nolito 71. percben lőtt szépséges gólja feldobta a vendégeket, és visszavetette a matracosokat. Az Atlético végül 2-1-re nyert, és tapad a Barcelonára.
Hetek óta csúcsformában versenyez Sebastian Vettel, közel áll ahhoz, hogy megvédje címét. A háromszoros Forma 1-es világbajnok a hétvégén Dél-Koreában nyert, ez volt sorozatban a 4. győzelme.
A pillanat, amelyre a pártatlan Forma 1-es drukkerek hetek óta vártak, egy autó Sebastian Vettel előtt. Más kérdés, hogy ezúttal sem egy másik pilóta hajtott az egyelőre még csupán háromszoros világbajnok versenyző előtt, hanem egy különleges műszaki jármű. Na azért ennyire persze nem volt izgalommentes a koreai nagydíj, viszont a végeredmény most sem hozott meglepetést. Újabb győzelmével Sebastian Vettel sorozatban 4-szer nyert, és már 77 pont az előnye Fernando Alonsoval szemben. Vettel akár már a most hétvégi japán futam után 4-szeres világbajnok lehet 5 versennyel a vége előtt. Ehhez mindössze csupán újra neki kell a dobogó legfelső fokára állnia úgy, hogy Alonso csak 9. vagy annál rosszabb helyezést ér el. Ha ez esetleg most még nem történne meg, azért nagy tétben már ne fogadjunk arra, hogy Vettel heteken belül nem védi meg világbajnoki címét. Ismét.
Sporthíradóval legközelebb fél hét előtt néhány perccel a Dunán, majd este 8 órakor itt az M1-en jelentkezünk. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kívánok Önöknek! Az ország nagyobbik részén szépen süt a nap, egyedül az Észak-Dunántúlon és az északi középhegység nyugati felén vannak olyan felhők az égen, amelyek zavarják vagy el is takarják a napsütést. Ezek a felhők szinte nem is látszanak a műholdképen. Tőlünk délnyugatra örvénylik egy ciklon, amelynek vastagabb csapadékot adó felhőzete is van. Ez azonban holnap estig még mindig inkább csak megközelíti a Kárpát-medencét délnyugat felől, de számottevő hatással majd inkább szerdán lesz időjárásunkra. A délután folyamán a nyugati, északnyugati országrész fölött lévő vékony felhőzet is elkezd oszladozni, helyére viszont délnyugatról majd fátyol felhők érkeznek. A legtöbb napsütésre ezáltal az Alföldön számíthatunk, int szinte zavartal lesz a napsütés. A hőmérséklet eléri a 16-21 fokot, a legmelegebb a Délalföldön valószínű. Éjszaka a Dunántúl felett lesz változó vastagságú felhőtakaró, de csapadék ezekből sem hullik majd. Északkeleten csökkenhet a hőmérséklet továbbra is fagypont közelébe, a nyírségben lehet talajmenti fagy, és errefelé néhol ködfolt vagy párafolt is képződhet. Holnap a Dunántúlon változóan felhős lesz az ég, időről időre délnyugat felől vastagabb felhők is érkeznek, és késő délutántól egy-egy zápor, sőt kis eséllyel akár zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet ennek ellenére eléri a 16-18 fokot, a Duna mentén akár 20 fok is lehet. A középső és keleti ország részben viszont a napsütésé lesz a főszerep, inkább csak fátyol felhők zavarják majd a napsütést, a Délalföldön a hőmérséklet akár 20 fok fölé is emelkedhet. Szerdán a mediterrán ciklon felhőzete jobban beborítja majd az ország légterét, és időszakos esőre is kilátás van. Csütörtöktől megint egyre több lesz a napsütés, nyugaton maradhatnak borúsabb tájak, és ott lehet a hétvégén is egy-egy záporeső, de a hőmérséklet, mint látják, több fokot emelkedik majd a hét második felében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!